Na hát sok szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket, és tudom, hogy mindenki egy kicsit másképp készült erre a hétvégére, de hát remélem, hogy a téma, ami itt van, legalább egy kicsit kárpótol benneteket majd. Ez egy elég izgalmas kérdés, vagy egy téma keresztény életünkkel kapcsolatban, és lehet, hogy kellene egy kis bűntudatomnak lenni, mert elvileg én azt kértem a Pistitől, hogy szeretnék erről tanítani, és két vasárnap egymás után hakadjam meg, és az a mai, meg a következő vasárnap lesz az. Erre betették ezt a csiki kertet, de úgy látszik, az Úr se akarta ezt, szóval így is felfoghatjátok. Lehet, hogy ez a téma, ez annyira fontos. Na, szóval kérem, tegyétek ki a diát, légy szíves, hogy látható legyen. A témánk az, amit most vasárnap és a következő vasárnap körbe fogunk járni, Isten vezetése, és az alcímet úgy fogalmaztam meg, hogy egy kicsit úgy gondolkodjunk mindjárt az elején, hogy megérthetjük-e és hogyan Istennek az életünkkel kapcsolatos akaratát. Hát ez egy elég izgalmas kérdés, és a keresztény életnek talán az egyik legnehezebb és az egyik leggyakorlatilasabb kérdése is. És hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy bár az enyém most a lehetőség és a megtiszteltetés, hogy erről tanítsak, de én magam is tanulom. Tehát, hogy ilyen tanulói üzemmódban vagyok, és hát utána is, ha valaki odajön és egy-két gondolatomat helyre teszi, vagy elmond egy-két bizonyságot, vagy bármit, szóval beszélgessünk róla, nyitott vagyok rá, nagyon sok minden formálódik bennem is ezzel kapcsolatban, de ahol tartok, azt mindenképpen szeretném így elmondani, és szerintem hasznos lehet. Ebben a témában, amit mindjárt az elején akarok mondani, hogy nagyon sokféle vélemény van forgalomban. Vannak, akiknek nagyon egyértelmű véleményeik vannak, és vannak nagyon vitatott megközelítések is, hogy hogyan lehet az Isten akaratát megismerni. Hogyha szétnézünk így a keresztények között, akkor azt lehet látni, hát elég sokat ismerek én is, hogy vannak, akik nyomon, úton, útfélen állandóan mindennel kapcsolatban Istenre hivatkoznak. Hogy ő azért döntött így, azért csinálta ezt, azért vette meg azt, mert hogy ez az Isten akarata. Az ember hallgatva őket és nézve az életüket, néha az az érzése, hogy valami baj lehet velük, mert mintha nem lennének saját vágyaik, saját ötleteik, saját gondolataik, mintha minden mögé, vagy minden elé oda kéne tartani, hogy az Isten akarata miatt cselekszenek minden egyes dolgot, vagy mondanak minden egyes dolgot, amit csinálnak. Úgy tűnik, mintha az Isten akarata, ez a kérdéskör, alkalmas lenne arra, hogy takarózzunk vele. Vannak a másik szélén is keresztjének, akik, hogyha látnak egy embert, hogy Istenhez beszél, akkor mit gondolnak? Mit csinál egy ember, aki Istenhez beszél? Nem áll, ennyire korán reggel van. Szóval mit csinál egy ember, hogyha Istenhez beszél? Ugye imádkozik. Ezt úgy általában elfogadjuk, hogy hát akkor imádkozik. De hogyha ugyanaz az ember azt mondaná neki, hogy hozzászólt Isten, akkor azt gondolná, hogy nincs ki a négy kereke. Az már így nem működik, hogy arra felé beszélünk, de hogy erre felé is van valami információáramlás, az azért egy kicsit gáz. Nos, szóval, ahogy ezzel a témával fogunk foglalkozni, én arra készülök, hogy biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amiket úgy láttok, hogy eddig másképp gondoltátok. Lehet, hogy néhány gondolat meghív benneteket arra, hogy így belenyúlunk az igébe több helyen majd. Lesz egy vezérigénk, de több igére is kitekintünk, hogy néhány dolog arra hív, hogy változtassa nézőpontodat, és lehet, hogy olyan is lesz, amit vitatsz. És ez belefér. Tanítványok vagyunk, és a mestertől tanulunk, úgyhogy belefér az, hogy lesznek esetleg olyan kérdések, amikről más gondolunk. Könnyű vagy nehéz az Isten akaratát megtudni bármivel kapcsolatban? Nehéz? Oké. Más? Vagy lehet egyszerűbb, hogy tegye fel a kezét, aki szerint nehéz? Megtudni? Nem, nem megkérdezni, igen, az könnyű, persze az ember fölteszi egy kérdést. De megtudni a választ? Az már nehezebb. Na, hogy mennyire könnyű vagy nehéz valakinek a gondolatát megtudni, csináljunk most egy kis kísérletet. Hát azt kérném, akik egymás mellett ültök, így forduljatok szembe egymással, és nézzetek erősen egymás szemébe. Jó, aki mellett nincs senki, akkor most arra kérem, hogy próbáljon meg valaki mellé odaülni. Nem mondhattok egy szót se, de találd ki, hogy mit akar a másik. Jó? Van rá egy-két másodperc, hogy mire gondol a másik. De nem lehet beszélni, oké? Nézzetek mélyen egymás szemébe. Na, én gondoljak valamire. Oké. Akkor jegyezd meg, amire gondolsz, hogy mire gondolt a másik, és most csere. Jó? Most a másik gondol, és az másik fél talál ki valamit. Na, nem nevetünk majd a végén. Na, hogy ment? Most próbáljátok elmondani, hogy sikerült-e kitalálni, mire gondolt a másik, osszátok meg, hogy szerintem te arra gondoltál, hogy... Oké, volt, ahol eltaláltátok? Volt olyan, ahol sikerült? Nem? Valahol? Majdnem? Ja, mert? Ja, értem, oké. Na, szóval nem is olyan egyszerű, ugye, hogyha bizonyos dolgok el vannak véve az útból, ha nem úgy működik, hogy közvetlen kapcsolatban mondjuk kifejezzük szavakkal azt, amit gondolunk, akkor nem is olyan egyszerű a másiknak a gondolatát megtudni. És ez az Istennel való kapcsolatunkban is bizonyos értelemben igaz, és majd látni fogjátok ezt. Tehát a gyakorlati keresztény életnek az egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan ismerhetjük meg Isten velünk kapcsolatos akaratát, hogy egyáltalán, hogy engedelmeskedni tudjunk, ahhoz ez a nulladik lépés, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni. Tehát nem a vallásos szokásainkról van szó, hogy tudjuk, hogy Isten azt várja, hogy minden vasárnap elmenjünk Isten tiszteletre, tudjuk, hogy Isten azt várja, hogy mindig olvassuk a Bibliát, stb. Tehát nem ilyen dolgokról van szó, hanem jelen van-e Isten a mindennapjaink során, hogy a kérdéseket szeretnék föltenni, milyen jellegű a kapcsolatunk Istennel, az életünk dolgait illetően. Jelen van-e Isten a mindennapjaink során az életünkbe? És hogyha jelen van, akkor hogyan van ő hatással ránk? Hogyan gyakorol ő hatást ránk? Hogyan fejezi ki a gondolatát? Hogyan tudatja velem az akaratát? Mondhatjuk azt, hogy benne van minden a Bibliába. Igen, de akkor például a fiatalok hadd kérdezzem meg, hogy tudod meg, hogy kit vegyél feleségül, vagy kihez menj hozzá? Ott van az igébe, ugye? Csapjuk föl, kinyitod, és ott egy ige, hogy ne félj elvenni Máriát. Gáz, uram, mert hát én Máriát nem is gondolkodtam. Az a mázni, hogyha van az ifibe egy Mária legalább, de sok fiú áll a sorba. Akkor az ember ugye ilyenkor bejön a teológiai tudása, és elkezd így operálni, hogy hát uram, nem Mária, de embetűvel kezdődik a neve, akkor ez biztos jó. Ugye, uram, mert hogy M-M. Vagy mindegy, szóval körbe magyarázok. Szóval mondhatjuk, hogy az ige mindenre válasz, de nem működik azért az feltétlen, hogy minden egyes kérdésünkre fölcsapjuk a Bibliát, és egy az egybe ott van a válasz. Találunk támpontokat és válaszokat, amiket Isten nagyon komolyan gondol, és segítségünkre van, hogy eldöntsük, hogy mi az ő akarata, vagy eljussunk oda, hogy felismerjük, hogy mi az akarata. De azért nem is olyan magától értetődő. Ugye hogyan van rám hatása, mi kell ahhoz, hogy meg tudja értetni velem az ő akaratát. A probléma abban van, hogy van egy szuverén Isten, aki azt tesz, amit csak akar. És ez igaz a mi életünkre, az én személyes életemre is. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy Isten teremtett egy embert, aki egy autonóm ember. Tehát bizonyos értelemben önjáró. Kapott Istentől ajándékba egy életet, és hozhat róla döntéseket. És a nagy kérdés, hogy az Isten, aki megteremtette az embert, akinek köszönhetem én is és te is, az életünket köszönhetjük. És van egy jó szándék az életünkkel, de autonómiát adott, hogy én járhatom az életem útját, és hozhatok döntéseket róla, hogyan kerül ez a két akarat szinkronba egymással. És hát erre vannak nagyon egyszerű válaszok, meg nagyon furcsa válaszok. Én szeretném, hogyha ma is, meg a jövő vasárnap is egy kicsit ezen gondolkodnánk. Ugye mondtam az előbb nektek, hogy vannak keresztjének, akik úton útfélen emlegetik Isten akaratát. Hogy ők azért mentek oda, mert az volt az Isten akarata. Azért hagyta ott a barátnőjét, mert Isten ezt akarta. Azért vette el feleségül, mert Isten azt akarta. Azért hagyta el a munkahelyét, és ment máshova, mert Isten azt akarta. Azért vett Mercedes-t az Audi után, mert Isten azt akarta. És minden megmagyaráz azzal, hogy mert hogy Isten ezt akarta. Olyan ez nekünk, mint egy varázsige. Ha ezt valaki kimondja, akkor leteszünk minden fegyvert, hogy ja, ha Isten ezt akarta, akkor ez már nem kérdés. Akkor utána bármit mondhatsz, azt tiszteletbe kell tartani. Igaz vagy nem igaz? Tapasztaltatok már ilyet? Én számtalan emberrel találkoztam már, keresztény emberrel, aki ezt a varázsigét kiejtette a száján, hogy ez vagy az volt az Isten akarata, és amikor hallottam, tudtam, hogy na, az tuti, hogy az nem volt az Isten akarata. De ő megcsinálta, és ezzel védte önmagát, hát elsősorban maga előtt, de nyilván a többi keresztény véleménye elől is egy kicsi védelmet jelent ez. Szóval fontos kérdés, hogy hogyan is lehet fölismerni az Isten akaratát, és az az ige, amit szeretném, hogyha így vezetne bennünket, és ennek a gondolkodásnak a kiinduló pontja lenne, hogy mindig visszatérünk ide, sok más igét is megnézünk, vagy többet, de ez lenne az, ami vezeti a gondolatainkat, ez a római levélben található. A 11. fejezet 33. versétől olvassuk a 12. rész második verséig. Hát látjátok, úgyhogy akkor olvassuk együtt. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké. Ámen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy az életünkben ott vagy. A te szent lelkedet adtad nekünk azért, hogy összekapcsoljon minket veled. Magunk se tudjuk, hogy működik ez. Egy csoda, ahogy te tartod velünk a kapcsolatot. És szeretnénk engedelmesek lenni, szeretnénk a te akaratodat megérteni, megismerni és azt követni. Te látod, hogy ez nem is olyan könnyű nekünk néha, és néha szerepzavarban vagyunk, hogy kellene ezt hozzáállni. Kérünk, hogy segíts nekünk most, ahogy az igét kinyitjuk, és ezen gondolkodunk, hogy kicsit bölcsebbek legyünk, előrébb jussunk ezen a területen az életünkben, hogy jobban tudjunk követni téged. Amen. Szóval ennek a hat versnek a központi gondolata ez, amit zölddel kiemeltem, hogy mi az Isten akarata. Ide érkezik meg Pál apostol ezzel az üzenettel, és amit szeretnék kiemelni mindjárt az elején, és többször vissza fogok térni ehhez, hogy ott van egy ilyen kifejezés, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Nagyon szeretnénk valahogy az Isten akaratával kapcsolatos kérdéseinkre a választ, ha már föltesszük, nem tesszük föl nagyon gyakran egyébként, de ha már föltesszük, szeretnénk, ha valami tértivevényes ajánlott levélbe odajönne, és kibontnánk a borítékot, és lenne írva szó szerint, vagy bekopogtatna egy angyal, és elmondaná nekünk A-tól Z-ig, vagy valami nagyon kézzelfogható válasz lenne azzal kapcsolatban, hogy mi az Isten akarata. Váltsak munkahelyet, ne váltsak. Vállaljunk még egy gyereket, ne vállaljunk. Beletörődjek egy betegségbe, ne törődjek bele egy betegségbe, például erről is beszélgettem valakivel. Vegyek új autót, ne vegyek új autót. Hagyjam ott a munkahelyemet, ne hagyjam ott a munkahelyemet. Szóval jó lenne, ha kapnánk egy tértivevényes ajánlatlevelet, amiben le van írva szó szerint a válasz. De itt az ige azt mondja, hogy nem fog menni az Isten akaratával való a kapcsolatba kerülés, anélkül, hogy mi ne gyakorolnánk valamit. Mi ez? Mit mond, hogy lehet az Isten akaratához kapcsolódni, hogy megítélhessétek. Úgy tűnik, hogy a szuverén Isten, amikor az autonóm emberre gondol, akit ő így teremtett meg, akkor fontosnak látja, hogy valahogy a mi belátásunkon keresztül jusson el oda, hogy vezessen bennünket rá az ő akaratára. Aki nem hajlandó arra ráállni, hogy valahogy elsajátítsa annak a módját, hogy kell ezt a megítélést gyakorolni. Annak az eldöntését, hogy vajon valami van egy kérdésem, és van rá három opcióm, vajon melyik az, amelyik Isten akaratával összhangban van, az nem valószínű, hogy az az ember megtanul Isten akarata szerint élni, még akkor se, ha keresztjén. Sok keresztjén közhelyet fog tudni követni. bizonyos teológiai irányokat el tud fogadni magára nézve, hogy ezt így kell, vagy úgy kell. Például fiatalok, hogy kell mennyasszonyt találni? Vagy lányok, hogy kell vőlegényt találni? Hát sok tanácsot kapunk rá, de tuti benne van az egyik, az egy nagyon fontos és fix állítás, hogy mit kell kapni hozzá. Mit? Igen, valami megerősítést, de igét kell kapni rá. Na most, amit mondtam a Máriáról, tehát ilyen ige legtöbb az Máriás. Tehát, hogyha nem Mária a lány, gáz van, akkor már jön a teológia. Na most úgy tűnik nektek, hogy viccelek ezzel, de nagyon sok hívő úgy használja a Bibliát, mint az orosz rulettet. Fölcsapja, és amit ott lát, azt gondolja, hogy az így egy az egybe a válasz neki a kérdésére. És hogyha az a válasz nem jó, akkor fölcsapja még egyszer, még egyszer, még egyszer. Ugye megtörténhet az, hogy kinyitja, van egy kérdése, és ott a válasz, hogy Júdás elment és fölakasztotta magát. Hú, meg ilyet gyorsan becsukja, kinyitja még egyszer, mit olvas legközelebb, menj el te is, és oké, cserekedjél. Na, akkor kész. Megkapta a vezetést. Na most miért mondom ezt így, és hogy miért viccelek ezzel egy kicsit? Biztos, hogy Isten a Bibliát egyfajta ilyen szerencsekártya rendszernek találta ki. Én emlékszem, mikor gyerek voltam, a mi családunk átment egy ilyen lelkiségi megújulási mozgalmon, és annak volt egy sajátja, ez az ige doboz. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ilyennel. Egy csomó kis ige kártya benne, és hogyha bizonytalan voltál, vagy valamire szükséged volt válasznak, beletúrtál, kihúztad, és ott volt az ige. Megkerested, elolvastad, és meg volt a válasz. De biztos, hogy Isten ezért adta az igét, és hogy így gondolta, hogy így fog minket vezetni? Egyfajta ilyen orosz rulettet játszva a Bibliával. Szóval a központi gondolata ennek az igének, hogy aki Isten akaratának a közelébe szeretne kerülni, az ne ezt csinálja, hanem valahogy el kell jutni oda, hogy meg tudja ítélni. El kell végezni azt a munkát, amit itt úgy hív a Biblia, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. És hát ugye, amit itt látunk, ezeken fogunk majd végigmenni, Isten akarata megismerhető, és az első dolog, amin szeretném majd gondolkodnánk, hogy mire is terjed ki az Isten akarata. A másik, hogy miért éri meg nekünk keresni az Isten akaratát, erről is beszél itt a római levél, hogy bizony megéri Isten akaratát keresni az életünkkel kapcsolatban, de miért is? Mi kell ahhoz, hogy Isten akaratát felfedezzük? Egy recept, vagy inkább valamilyen hozzáállás, amit a Biblia el akar mondani nekünk? Tehát inkább a szívünk, mint valami módszer. És hát én abba az irányba megyek. És milyen mintákat látunk a Bibliában, természetes és természetfeletti módok, ahogy Isten ezt tette a történelem során, akár a bibliai időkben, vagy azután is. De a legfontosabb, hogy Istennek az akaratát lehet keresni, meg lehet érteni, és szeretném, ha először azon gondolkodnánk, hogy mire terjed ki az Istennek az akarata. Csak röviden akarok egy-két bibliai vonatkozást is mutatni, hogy Istennek az akaratát, hogyha valahogy úgy meg akarjuk ragadni, és a saját életünket helyes kontextusba akarjuk beletenni, akkor nem onnan kell elindulnunk, hogy itt és most nekem a kis életemben a következő lépéssel kapcsolatban mi az Isten akarata. Bele kell helyezni egy nagyobb képbe, és az Isten akaratával kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy van Istennek először is egy egyetemes, mindent átfogó akarata. És az, ami az én életemnek a kérdése, ebbe a nagy kérdésbe valahol illeszkednie kell. Tehát nem hagyhatom ezt figyelmen kívül. És azt kell tudni Istennek erről, vagy akkor mondom a másik hármat, van egy erkölcsi akarata és egy személyes sorsunkkal kapcsolatos akarata is. És ezeknek valahogy összhangba kell lennie egymással. Az első, amit mondani akarok, hogy az Isten egyetemes akaratával kapcsolatban azt kell tudnunk, vagy valahogy így elrakni, hogy nem változtatható meg, nem lehet neki ellenállni. Istennek van a történelemre, az egész univerzumra nézve egy akarata, amit egyébként közölt is velünk, és ez nem változtatható meg. Akárki próbált ezzel dacolni, nem tudott, és a Biblia azt mondja, hogy nem lehet, ehhez csak igazodni lehet. Több igét mondhatnék, mondjuk a Zsoltárok 135.6-ot írtam ide föl, meg a Jelenések 4.11-et. Ugye a 135.6 Zsoltárok könyve azt mondja, hogy mindent megteszi az Úr, amit akar. Az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. Ez azt jelenti, hogy nincs a valóságnak, a létező valóságnak egy olyan szegmense, ahol Isten korlátozva lenne. Bármit megtesz, bárhol, bármikor. Itt ugye a mélység, az egek, tehát a menny és az alvilág, a tenger, az összes élettér, amit egy zsidó ember fejében ilyenkor megjelent, amikor ezt a Zsoltárt olvasta, azt mondja, hogy ezek nem tudnak Isten akaratán kívül kerülni. A figyelme mindenhol és mindenre kiterjed, és az akaratát véghez viszi az egyetemes akaratának az értelmében, az univerzális akaratának az értelmében. A Jelenések 1:1-ben ezt olvassuk, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgájával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Tehát ez a Jézus kinyilatkoztatása, a Jelenések könyve, az Isten egyetemes akaratával kapcsolatban nagyon sok mindent mond el az a könyv. És azt mondja itt a Szentírás, hogy ezek olyan dolgok, amit ott Jánosnak Isten megmutatott, aminek meg kell történnie. Akármit csinál az ember, akármit csinál a sátán, bárki akármit csinál, ezek a dolgok meg fognak történni. Tehát van Istennek egy olyan univerzális akarata, amivel nem lehet dacolni. Senki és semmi nem tud neki ellenállni. Meg fognak történni. A személyes életünkkel kapcsolatban is, a történelemmel kapcsolatban is. De akkor hogy van benne az, hogy az ember autonóm? Hogy van benne az, hogy az ember szabad, ha egyszer van egy ilyen kényszer? Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy képzeljétek el, hogy az élet olyan, mint egy vonatutazás, egy hosszú vonatutazás. Ugye le van rakva egy simpár, a vonat csak arra megy, ez az Isten egyetemes akarata, univerzális akarata, amelyre ezt a simpárt megtervezték és kivitelezték és lerakták. A vonaton az emberek azt csinálnak, amit akarnak. De a vonat ettől még oda megy, ahova megy. A vonaton egyébként lehet veszekedni, lehet barátkozni. Jól érezheted magad, és rosszul. Ehetsz, ihatsz, verekedhetsz, szeretkezhetsz, azt csinálsz, amit akarsz a vonaton. Ez a vonatot nem fogja megváltoztatni, ugyanis a sinem marad rajta, és megy oda, ahova elindították. Ilyen a történelem, ilyen ez a világ, ilyen az egyetemes Isten akarata. Belefoglal mindent és mindenkit. És hát a mi életünk is ilyen, és hát amíg ez a simpár viszi a történelmet és az emberek életét előre, amire mondhatjuk, hogy az egyik az Isten igazsága, a másik az Isten szeretete, ez a két dolog a történelmet és az életet viszi határozottan előre, abba a pontba, amit a Szentírás úgy ír le, hogy egyszer elé fogunk állni mindannyian. Egyenként is, meg így egyetemesen is. Az egyén is, meg a közösségek is, a nemzetek is, a családok is. Oda fogunk állni Isten elé. Az életünkben egyébként nagyon sok mindent tehetünk, de attól ez még nem változtat a tényen, hogy Isten indított el, Isten várja ott. És a vonaton van lehetőségünk sok mindent tenni, például összhangba kerülni annak az akaratával, aki ezt az egészet elindította. És le lehet szállni úgy a vonatról, aki az Istennek az igazságával és a szeretetével szembesül, hogy elfogadja ebből a kettőből fakadó kegyelmet. És amikor leszáll egyszer erről a vonatról, vagy leszállunk erről a vonatról, az életünk vonatáról, akkor Istennel, mint édesatyánkkal találkozunk. De ezt megváltoztatni nem lehet. Hiába mondja Hawking, hogy nincs Isten, és ő abban reménykedik, hogy nem fog vele találkozni, fog. Akárhány képletet fog még fölírni a falra, bármit fog kitalálni, fog. Nem változtat rajta. Fog. Az emberiség akárhány eszmét talált ki, hogy valahogy ezt a dolgot, ezzel megnyugtassa magát, mindegy, nincs rá hatással, akármennyire okosan tudjuk előadni, nem fogja megváltoztatni. Tehát nem lehet ezen az akaraton változtatni, Isten szuverén, az ember autonóm, de ez azt jelenti, hogy az egész életünk, a történelmünk oda fog menni, ahova Isten ezt kormányozza, és kijelentette a Szentírásban. Tudhatjuk, hogy mi vár ránk, ami ebből fontos, hogy merre felé tart az élet, merre felé tart a történelem. Aztán Istennek van egy erkölcsi akarata is. Ez nem változtatható meg, de lehet vele dacolni. Mondhatjuk azt a jó dolgokra, hogy rossz dolgok. Mondhatjuk. De attól még a rossz az rossz marad, a jó és jó marad. Mondhatjuk a sötétre, hogy világos, a világosra, hogy sötét. Mondhatjuk azt a rablásra és a lopásra, hogy ez pályázat. Mondhatjuk. Mennybe másképp fogják számon tartani. Teljesen mindegy, hogy közbeszerzésnek hívjuk, vagy akárminek. Szóval, hogy meg kell ezt értenünk, hogy Istennek van egy erkölcsi akarata. Lehet vele dacolni. Mondhatjuk azt, hogy hát nem úgy van az, hogy az azonos nemek, meg az ellenkező nemek, meg így, meg úgy. Hát ez bárhogy lehet. Mondhatod, de nem lehet bárhogy. Csinálhatod, de mégsem lehet bárhogy. Az erkölcsi törvények, az, aki megalkotta, az meg is tartja. És egyszer, mikor az erkölcsi dolgokról kell számot adnunk, akkor ementén fogunk elszámolni az életről. Tehát Istennek az erkölcsi akarata is egy nagyon fontos kérdés. Azt mondja az Úr Jézus a Máté 5.18-ban, hogy mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Vagy az 5 Mózes 30.19, tanulj, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te is és az utódait is. Tehát mi az, ami nekünk adatott? A választás. Nem tudjuk átírni. Nem a mi kompetenciánk átírni. És mi múlik rajta? Sok minden múlik rajta. Azt mondja Isten, hogy ezen keresztül lehet az életed áldott, ha megérted, hogy ezt a világot milyen erkölcsi törvények tartják fent. Ha megérted és ebbe illeszkedsz, akkor fogod megtapasztalni, hogy az életedben ott van jelen az áldás. Ha nem, akkor tönkreteszi az életedet az a döntés, az a választás. Itt azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. De nem tudunk rajt változtatni, ha dacolunk is vele. Újra keretezhetjük, újra fogalmazhatjuk, mondhatjuk, hogy helyzeti etika lépett az abszolút etika helyébe, hogy ebben a helyzetben ez szabad, meg az szabad. Nem. Van ennek a világnak egy alkotója, egy teremtője, aki erkölcsi törvényekre alapozta az életet, és ezek a törvények életben maradnak, és van neki egy erkölcsi akarata velünk kapcsolatban is. És hát van egy személyes sorsunkra vonatkozó akarata is, ez változtatható. Ugye azt mondtam az elején, hogy nem változtatható meg az egyetemes akarata, nem változtatható meg, de lehet vele dacolni az erkölcsi akaratával. A személyes sorsunkkal kapcsolatos akarata megváltoztatható. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de igen, megváltoztatható. Csak egy példát hadd mondjak, 1 Timótus 2.4. Azt olvassuk ott, hogy Istenről, hogy aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Isten azt akarja, hogy minden ember megismerje az igazságot, megismerje Jézus Krisztust, és eljusson az üdvösségre. Ez az Isten akarata, a szuverén Isten akarata, aki bármit megtehet, amit csak akar. Mégis minden ember üdvözülni fog. A Biblia azt mondja, hogy nem. Miért? Ugye ez már egy misztérium felé megy, de azért úgy tűnik, mert hogy a mi akaratunk, a személyes életünk és a személyes sorsunk tekintetében felülírhatja az Isten akaratát. Isten annyira komolyan veszi azt, amit ő nekünk adott ajándékba, az életet, és az arról való döntésnek a jogát, hogy ezzel mit kezdünk, hogy itt korlátozza önmagát. Gyakorlatilag erről van szó. Hajlandó a mindenható Isten, aki azt tesz, amit akar, azzal, akivel akar, és akkor, amikor akar, hajlandó korlátozni önmagát, az én döntéseim miatt figyelembe vesz. Ami fontos ezen a területen, hogy lehet egy szinergia. Tehát megváltoztatható, de lehet egy szinergia Isten és ember között. A Filippi 2.13-ban azt olvassuk, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, mind a véghez vitelt a jókedvéből. Tehát Isten és ember között lehet egy olyan különleges szinergia összekapcsolódás az akaratok szintjén, hogy ő hatást gyakorol rám, és nekem van lehetőségem szinkronba kerülni vele, összhangba kerülni vele, és ezáltal az ő akarata az enyém is lehet. És a harmadik dolog, hogy szabadság, de felelősség is. Ez a titok, hogy Istennek az akaratát a személyes életünkben felülírhatjuk. Ez egy titok is. Ugye Lukács 18.41 egy vakkal beszélget az Úr Jézus, találkozik vele, és megkérdez tőle valamit. Mit kérdez tőle? Mit akarsz, hogy tegyek veled? Gondolkodtok már rajta, hogy milyen hülye kérdés, oda megy hozzád egy vak, tudja, hogy te vagy a gyógyító, hát vajon mit akar? Mit akar? Hát, hogy lássak, Uram. De akkor miért kérdezte ezt az Úr Jézus? Nem magától értetődő? Pont azért, mert elő akarta hívni az emberből azt, hogy ő döntsön. ő válasszon, ő kérjen, mert hogy az élet az övé. Az 1 Mózes 2.19, ez csak arról szól, hogy ugye Isten megteremtette az embert, az állatokat, mindent, és akkor kihúzták a kertbe a karosszéket, leültek, és jöttek az állatok. És akkor mit nézett Isten? Emlékeztek erre a sztorira? Hogy Ádámnak az volt a dolga, hogy elnevezze az állatokat. És mit mond utána a Biblia? Minden állatnak az volt a neve, amit Ádám kitalált neki. És ott ültek így egymás mellett, jöttek az állatok, és akkor nézi, ez oroszlán, az teve, az macska, ez kutya, nem fordítva, az a macska, ez a kutya, és akkor megbeszélték, és Isten elfogadta. Ugye gondolhatnánk azt a néhány embernek a világképéből, inkább az jön neki, hogy Isten megteremtette, elnevezte, és azt mondta Ádámnak, hogy na figyelj, de most biológiai órát tartunk, és szeretném, ha bebifláznád, és majd leérettségizni belőle, hogy melyiknek mi a neve. Ezt megteremtettem, úgy neveztem, hogy mit tudom, elefánt, és el ne felejtsd össze, ne keverd a, mit tudom én, az egérrel, mert lesznek viccek róluk, de teljesen más lesz a szerepük. Szóval nem szabad összekeverni. Nem, Isten nem ezt csinálta, hanem megteremtette egy világot, és Ádámot odaültette, és számomra döbbenetes, most lehet, hogy a ti szemetekben ez nem egy nagy dolog, de szerintem ez egy döbbenetes dolog, hogy aki képes teremteni, az egyik teremtményére, akit autonómnak szánt, a saját képére teremtett, szabadságot adott arra, hogy az ő világában, az ő alkotásában szerepe legyen. Ez a, szerintem a kiinduló pontja a tudományos életnek, a tudományos munkának, hogy Ádámot elkezdett rendszerezni, gondolkozni, hogy mi micsoda, stb. Szóval, hogy döbbenetes dolog, hogy ez a szabadság mit is jelent felelősséggel. Mert választhatok, dönthetek. Például ez, hogy hova menjek dolgozni. Biztos, hogy Isten, ha nagyon kell, erre is ad egy választ. De az én kérdésem az, hogy nem fontosabb kérdés Istennek az, hogy Tamás, én nem tudom képzelni, te több helyen is tudsz dolgozni. Engem az érdekel, hogy megértetted-e, hogy mi a munka lényege. Ki legyen a feleségem? Sokan hisznek abba, hogy amikor megszületünk, akkor van egy társunk, akit Isten nekünk rendelt. Egy fiúhoz, egy lány. És ezt valaki benézi a párválasztásnál, akkor mi történik? Hát akkor boldogtalanok lesznek, de ugye matematikailag az jön ki belőle, hogyha egy valaki elszúrja ezt, akkor sok embernek is elszúrja, mert hogy egy más valaki feleségét vette el, és akkor az egy másik férfihez kell menni, akinek egy más nőt kellett volna elvenni, és stb. Stb. Szóval hogy egy olyan láncolat indul be, ami nagyon helyrehozhatatlan. Biztos Isten azt akarja, hogy azt mondja meg neked, hogy a Juliska, Mariska vagy a Rozi. Nem inkább azt mondja, hogy először is gondold át, hogy miért alkottam meg a házasságot, mire való? Mi az én tervem a házassággal? És bizonyos perem feltételek mentén Isten azt mondja, hogy végül is több fiú, több lány is összejöhet, mert vannak dolgok, amiket az ige mond. Ennek ellenére sokan hisznek abban, hogy csak és kizárólag egy valaki, és hogyha az nem működik, akkor ő rosszul választott, és akkor most hát talán el is kéne válni, hogy megtalálja azt, akivel majd jól fog működni. De nem fog jól működni, mert arra a kérdésre nem adtad meg a választ még, hogy mi az Isten akarata a házassággal. Na, ha arra megadtad volna a választ, akkor lehet, hogy változna ez is. Szóval, csak így röviden összegezve, ezt majd visszatérünk erre majd következő vasárnap, hogy Istennek egy kicsit fontosabb az, hogy ki vagy, mint hogy hol vagy. Istennek egy kicsit fontosabb az, hogy ki vagy, mint hogy kivel éled az életedet. Istennek fontosabb az, hogy ki vagy, mint hogy hol dolgozol. Fontosabb neki, hogy ki vagy, mint az, hogy milyen autót veszel, Fordot vegyél, vagy Mercit, vagy miért vegyél. Fontosabb neki, hogy ki vagy te, a szíved a helyén van-e. Szóval az Isten és az ember akaratának a viszonyára egy ilyen összegző tábla, hogy ha egy ilyen mátrixban valaki szeret gondolkodni, én szeretek ilyenekbe gondolkodni, nem mindenki van így vele. De hát gondoljuk azt, hogy adva van az ember, adva van az Isten, az embernek nincs hatása a saját sorsára, van hatása a saját sorsára, Istennek van hatása, nincs hatása a saját sorsára. Ez milyen lehetőségeket ad ki? Hát ez a nihilizmus, hogy senkinek nincs köze semmihez, ez már egy kicsit ilyen patológikus, de nézzük a vallásos fatalizmust, amikor egy ember azt gondolja, hogy nem rajtam múlik, hanem Istenen, ha jó Isten akarja, ha jó Isten megadja, ha jó Isten megállt, és minden tol rá Istenre, és akkor majd meg lesz. Ezzel veszi le saját magáról a felelősséget. A másik keresztény típus a vallásos ateista, aki keresztjénnek mondja magát, de ugye azért él ezzel a közmondással, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. És ezt úgy érti, hogyha én nem teszem meg, Isten valójában nem tesz semmit, tehát hogy tartsuk a vallást a templom falain belül, egyébként az életet meg úgy kell élni, ahogy én gondolom. Hát, ez két szélsőség, és mindegyikre van példa keresztény. Szerintem talán át is megyünk mindannyian egyiken és másikon is, de az egészséges hitélet az az, amikor az ember tudja, hogy az élő Istennek a munkája nélkül én nem sok mindent érek el, amit érdemes, amiben érdemes belefogni, de az ő akarata az enyémmel kell, hogy találkozzon. És az Istennek az akarata és az ember akarata összefonódik, ez a kettő, akkor jön ki az az életből, amit Isten látni szeretne. Tehát Istennek néha fölteszi ezt a kérdést, amit Jézus megkérdezett a vaktól, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled? Tamás, gondolkodtál az életedről, mit is akarsz ezzel a kérdéssel? Valójában hova szeretnél jutni? Mi a fontos neked ebbe? És néha nem tesz valamit, hanem ezeket a kérdéseket teszi föl nekünk, holott ő tudja, hogy mire van szükségünk, azt is tudja, hogy én mit akarok, de azt is látja, hogy még nem vállaltam föl érte a felelősséget. És hogy szeretné, hogy a szívem formálódjon az adott témához hozzá, utána jöhet az, hogy tudok majd engedelmeskedni neki. Na miért nem egyszerű ez a kérdés, hogy mi az Isten akarata? Hogy könnyű vagy nehéz megérteni az Isten akaratát? Ez most egy ilyen üdvtörténeti leegyszerűsített tábra. Egyszer, egykor a bűn előtt közvetlen kapcsolatunk volt Istennel. Az 1 Mózes 3-ban leírja az ige, egy nagyon szép kép, hogy hűvös alkonyatkor Ádám és Isten együtt sétáltak. Én nem tudom, mit csináltak sétaközben, szerintem beszélgettek. Én is azt szoktam. Szóval biztos, hogy átbeszélték, hogy mi történt a napban, mi volt jó, hogy volt, stb. Mit fedezett föl Ádám, hogy tetszik, hogy érzi magát, stb. Szóval volt egy közvetlen kapcsolata az embernek és Istennek. Akkor, mikor a bűn bejött, a bűn után lesz, bocsánat, megint egy közvetlen kapcsolat az embernek, a Jelenések 21.3, ugye arról szól, hogy az Isten sátorra leszáll, és az emberek között lakik, és mindenki színről színre látja őt. Tehát egy közvetlen kapcsolat, és majd egy közvetlen kapcsolat. Erről fog szólni az életünk az örökké valóságba, és innen indultunk. De a kettő között most, a bűneset óta, ugye amíg a megváltás idejét látjuk, közvetett kapcsolatban élünk Istennel. Nem látjuk őt színről színre, tehát egy olyan életet élünk, amire, hogyha ezeket az igéket nézzük, hogy mik vannak ott, azt mondja a Szentírás, például az 1 Korintus 13-12, hogy mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeret, akkor pedig úgy fogom ismerni Istent, ahogy ő ismer engem. Vagy az 1 Péter 1.8 azt mondja, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek. Vagy a 2 Korintus 5.7, mert hitben járunk, és nem látásban. A 16. vers, úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ugye, azt mondja a Biblia, hogy az a fajta közvetlenség, ami még az érzékszerveink, amit az érzékszerveink is támogattak valamikor, az most nincs. Nem látunk, mégis hiszünk. Töredékesek az ismereteink, mégis ebben a töredékességben valamelyest fölsejlik nekünk az Isten. Tamásnak az Úr Jézus, amikor ugye ő miatta még egyszer megjelent a feltámadása után. Emlékeztek, hogy mit mondott? Mert hogy Tamás előtte azt mondta a tanítványtársainak, hogy hát ti befordultatok, az agyatokra ment itt a vallásosság. Én semmiképpen el nem hiszem, hogy Jézus föltámad. Ha csak nem áll ide, nem érintem meg a sebeit, nem fogom meg, stb. Stb. És akkor az Úr Jézus azt mondta, na jó van Tamás, teszek még egy kört, csak miattad. Eljött, és akkor mit mond Tamás, mikor meglátja az Urat? Hogy én Uram, én Istenem. És erre az Úr Jézus mit válaszol? Emlékeztek rá? Mivel? Nem látnak és hisznek. mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Az Úr Jézus előre vetítette azt az időszakot, amiben mi is benne élünk. Hogy boldogok lehetünk, bár nem látjuk őt, és mégis hiszünk. Ez azt jelenti, hogy benne élünk egy olyan kapcsolatba, ami valóságos, de nagyon más alapokon áll, mint amihez mi szokva vagyunk. Nem közvetlen, nem tudjuk leakasztani a szegről az Úr Jézust, hogy most ülj le, beszéljük meg. És most mondd meg nekem pontosan, hogy mit tegyek a következő lépésbe. Egy másfajta valóságos, de nagyon titokzatos kapcsolatban élünk a Szentlélek és az igény keresztül az Úr Jézussal. És bizony emiatt a közvetettség miatt, amiben a mostani üftörténeti korszakban benne van az ember, bizony az őszinte embereknek sokszor kérdés az, hogy na jó, de vajon mi az, ami Isten akaratával összhangban van? Fontos kérdés az, amit néha fölteszünk, hogy valójában mi az Isten akarata? Nem értem félre? Nem lehet, hogy összekeverem az ő akaratát az enyémmel? Nem lehet, hogy csak a vágyaimra fogom rá azt, hogy az az Isten akarata? Ezek nagyon jó és nagyon fontos kérdések ebben az üftörténeti időszakban. Csak azok az emberek nem teszik ezt föl, akik még nem elég bölcsek, vagy akik hát a hit dolgában nem becsületesek. Tehát az a kapcsolat, ami az Úr Jézussal összeköt minket, valóságos, szereteten és kölcsönösségen alapul, mégis ez a közvetettség az, ami jellemzi, és ezért bizony nem is olyan könnyű kérdés az Isten akaratának a megértése. És a végén egy dolgot akarok most már visszatérve a római levélhez visszatérni, hogy de miért érdemes ezzel bajlódni? És majd következő vasárnap nézzünk meg néhány más szempontot, amit a római levélben van. Miért érdemes azzal bajlódni, hogy mi az Isten akarata? Miért jó az nekünk, hogyha az Isten akaratát valahogy megértsük? Megértjük és el tudjuk dönteni azt, hogy akkor hogyan és merre menjünk tovább. Hát itt három jelzőt olvastunk. Egyrészt azért, mert jó, másrészt azért, mert neki tetsző, harmadrészt azért, mert tökéletes. Na mit jelent ez? Miért vegyük ezt figyelembe, hogy azért érdemes Isten akaratát keresnünk, és nem csak a saját eszünkre támaszkodni, vagy a saját vágyainkat követni, hanem az ő akaratát is keresni, mert hogy Isten akarata az jó. Hát két dolgot szeretnék csak kiemelni, sok mindent lehetne mondani biztosan, de az egyik az az, hogy Isten akarata jó, tehát jó hatással van ránk. Istennek az akaratához, hogyha közel kerülünk, akkor azt az új embert építi, és hozza elő belőlünk, akit Krisztus a kereszten, akiért Krisztus a kereszten meghalt. Az az új élet, amit nekünk a megtérésünkre, hitre jutásunkkor, az újjászületésünkkor Isten nekünk ajándékozott. Ugye az új emberi természet szorul ezzel párhuzamosan vissza. Tehát, hogyha valaki Isten akaratá mentén éli az életét, fontos neki ez a kérdés, elgondolkodik rajta, végviszi azt, amit végig kell, és eldönti, vállalja a felelősséget érte, az egyre inkább az az emberré válik, akit Isten ki akar hozni belőle, és ki tud hozni belőle, még hogyha ezzel az akarattal szembe megy, az élete elakadhat. A keresztény élet elakadhat. Elakadhat félúton. Korintusi levélben írja Pál, hogy lehet úgy is üdvözülni, hogy mint egy tüzön át bejutni füstölgő alsogatjával, és lehet úgy is, hogy az életünk megtelik értékkel, és gazdaggá válik. Tehát jó hatással van ránk. A másik, hogy meg is őriz a rossztól. Tehát megőriz attól, hogy rossz dolgokba fektessük az életünket, az időnket, a tehetségünket. És mondjuk már túl késő valamikor, mikor rájövünk, hogy nem így kellett volna élni. Nem ebbe kellett volna fektetni az időmet, nem erre kellett volna használni a tehetségemet, hanem összhangba Istennel éltem végig az életemet, és visszanézve azt mondom, hogy Uram, a Te akaratod megőrzött a rossztól, attól, hogy rossz dolgokba legyen befektetve, és itt egy élet, amit érdemes volt élni. A másik ugye, mert Isten akarata neki tetsző. Az a szó, amit úgy van lefordítva, hogy neki tetsző, az két szóból van összerakva, az újongó öröm, és az, hogy kedves. Ez egy érdekes dolog, hogy amikor Isten akaratát egy ember megérti, akkor mi is zajlik? Mit jelent ez, hogy Isten akarata neki tetsző, és ez hat ránk? Hát nem tudok más mondani, hogy sokan vagytok itt szülők, akik gyerekek vagytok, majd rájöttök, vagy lehet, hogy emlékeztek egy ilyen pillanatra. Velünk előfordult, hogy a gyerekeink még kicsik voltak, játszottak, egy szobában voltunk, és csak figyeltük őket. semmi nem, nem beszéltünk semmiről. Játszottak, és csak gyönyörködtünk bennük. De, nem tudom, hogy emlékeztek ilyen, elcsipi a gyerek a tekintetedet. Volt ilyen? Észreveszi, hogy az apa, az anya figyel. Engem néz. És lejön a gyereknek, hogy hát nem csak néz engem, hanem hogy tetszek neki. Rájön, hogy az anyám és az apám, az, amit itt az igen mond, gyönyörködik bennem. Mi történt ilyenkor a gyerekekkel? Én azt vettem észre, hogy ez visszahatott rájuk, és egy csomó pozitív érzelmet indított el bennük. Lehetett látni, hogy kivirultak, hogy ők is jól érzik magukat ettől, hogy az apám, az anyám, az édesapám, édesanyám gyönyörködik bennem, tetszek neki. Ugyanezt a szót olvassuk például a Korintusi levélben, amikor azt írja Pál, hogy egy nőnek az a törekvése, hogy tetszen a férjének. Ugyanez a szó van ott. Ugye a hölgyeket most kérhetném, hogy segítsenek, hogy tényleg így van-e, hogyha úgy kiszúrjátok, hogy van néha olyan pillanat, hogy a férjeteknek tetszetek, az jó vagy rossz érzés. Ugye az azért az embert úgy fölemeli, megemeli, erővel, energiával tölti be, kivirul az élet, kisüt a nap, stb. Tehát, hogy az ember akkor úgy érzi, hogy jó benne élni ebbe a kapcsolatba. Na most, amikor Isten akaratát követjük, valahogy a Szentlélek különleges munkája az, hogy nem csak azt tudjuk, hogy most helyes dolgot teszünk, hanem hogy valahogy azt is átéljük a lelkünkben, hogy Isten a mennyben mosolyog. Tetszik neki. Csak az jut eszembe például erről, mint amit a tűzszekerekben mond a srác, mikor vitatkozik a barátnőjével, hogy most miért fut az olimpián, miért nem megy misszionáriusnak a pápuák közé. Emlékeztek rá, hogy a fiú mit mond neki? Jenny, nyugodj már meg, higgadj le. Amikor én futok, azt mondja, hogy úgy érzem, hogy Isten a mennyben gyönyörködik bennem, és hogy az vagyok, akinek ő teremtett. Hát valami ilyesmit él át az ember, amikor az Isten akaratában egy keresztjén benne van, valahogy ráismer, és abba az irányba indul el, akkor valahogy megérzi a lelkében, hogy Isten a mennyben gyönyörködik. Kedvét leli benne, tetszik neki. És a harmadik dolog, hogy az Isten akarata tökéletes. Azért érdemes keresni és bajlódni azzal, hogy benne vagyok egy döntési helyzetben, választanom kell, valamire fordulnom kell, valamit döntenem kell. Mi az Isten akarata? Mert Isten akarata tökéletes. A Bibliában két szó van, amit tökéletességnek fordítanak magyarra. Az egyik az azt jelenti, hogy hiba nélküli, abszolút tökéletes, nincs rajta semmi hiba. A másik azt jelenti, hogy célba visz. Tehát, hogy elvégzi azt, amire való, és itt ez a szó van. Hogy az Isten akarata az abban az értelemben tökéletes, hogy célba viszi az életünket. Hogyha az életünk során a döntés helyzetekben figyelünk, hogy mi az Isten akarata, azt megítéljük, és annak megfelelően haladunk előre a döntéseinkben, akkor ez az életünket rajta tartja a valódi célján. És nem lesz az élet egy céltévesztés. Ugye, amit a Bibliában az egyik szó, amit bűnnek fordítunk magyarra, az lefordítva szó szerint ezt jelenti, hogy céltévesztés. Amikor az élet valami másról szól, és valahova máshova fut be, mint ahova kellene. Azért jó Isten akaratát keresni, mert az tökéletes, bevisz bennünket a célba. Nem fogjuk elmulasztani azokat a dolgokat, amiket kellene. Egy kis kertcsinálás, hogy akkor mi lesz a jövő vasárnap. Szeretnék afelé menni, hogy mik a feltételek. Mi kell ahhoz, hogy az Isten akaratát felismerjük? Ez egy fontos kérdés. Sokan, amikor ezt a kérdést hallják, akkor egy módszerre gondolnak, hogy na, végre valaki egy módszert mondja, hogy kell ezt megtudni. A Szentírás máshova teszi a hangsúlyt, de nagyon fontos dolgokat mond, hogy mi kell ahhoz, hogy az Isten akaratát megértsük. Aztán beszélni fogok mintákról és receptekről. Milyen példákat látunk a Bibliában, és kövessük ezeket, vagy ne kövessük ezeket? Például nem tudom, hogy valakit foglalkoztat-e az, hogy mi az életével kapcsolatban Istennek az elhívása. Mondhatnám azt, hogy ott van a Mózesnek a sztoria, olvasd el, ő hogy kapta meg az elhívását, hogy? Csipkebokor, csak kicsi men, vagy volt még ott valami más is? Égő csipkebokor. Tehát, ha meg akarod tudni Istennek az akaratát, mit kell tenni? keress egy csipkebokort, de mielőtt elmész keresni, tegyél be egy gyufát a zsebedbe, gyújtsd föl, és hát, ha megszól belőle Isten, mert Mózes is így csinálta. Tehát egy érdekes kérdés, hogy kövessük ezeket, vagy ne kövessük ezeket. Hogy is segítenek ezek nekünk, és hogy nem segítenek nekünk? Pár választással kapcsolatban ugyanezt vég lehet követni, van a Bibliában több példa. Tehát hogyan lehet, mit kezdünk a mintákkal és a receptekkel? És hogy egy másik kérdés a végén, hogy a vezetés és, vagy vezetés vagy vezető az életünkkel kapcsolatban. De most hadd térjek vissza csak ehhez az utolsó diához. Gondolj az életedben most arra, amilyen helyzetben te vagy. Van-e olyan kérdés, vagy olyan dilemma, olyan döntés, olyan teher, bármi, amivel kapcsolatban ez fontos lehet neked? Fontos lehet az, hogy esetleg, ha megérted, mi az Isten akarata, ez segít neked jónak maradni, vagy jobbnak lenni, növekedni Krisztusban, egyre inkább ráhasonlítani. Vagy segít neked abban, hogy átélhesd azt, hogy Isten a mennybe az nem csak egy összeborzolt szemöldökkel nézi az életedet, hogy mit bénázol el, hanem hogy átélhesd azt, hogy Isten szeret és gyönyörködik benned. Vagy fontos, mert nem szeretnéd, hogy az életben túl sok vargabetűt kelljen bejárni, és hogy olyan dolgokra fogjanak el az évek, az energiák, a tehetség, amire végén te mondod azt, hogy ez egy céltévesztés volt, ez egy rossz döntés volt, ez egy rossz választás volt, hanem ellenkezőleg egyre inkább közelebb visz ahhoz, amiért neked itt a Földön érdemes élned. Van-e ilyen bármilyen dilemma, helyzet, kérdés az életedben, ami miatt ez esetleg most fontos és érdekes lehet? És arra kérlek benneteket, hogy csukjuk be a szemünket, és egy picit csendesedjünk el e fölött, és hát mondjátok ki azt Istennek csendben, így magatokban azt, ami bennetek ott van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És egy kis csönd után én fogok imádkozni, és úgy befejezem imádsággal. Édesatyám, köszönjük az életet. Köszönjük, hogy a nem létezésből behívtál bennünket a létezésbe, hogy itt vagyunk. Azt, hogy most vagyunk itt. Te látsz bennünket, ismersz minket, tudod, hogy éppen mi az, amivel szemben állunk, amire készülünk, ami fontos nekünk, ami előtt állunk, és te látod azt, hogy mennyire szempont nekünk, hogy vajon te hogy látod ugyanazt, amit mi. Hogy vajon te mit akarsz, mit javasolnál nekünk, mit szeretnél megvalósulni, látni az életünkben. Köszönjük neked azt a mérhetetlen tiszteletet, ahogy te nyúlsz az élethez, a mi életünkhöz. Azt, hogy még magadat is hajlandó vagy korlátozni, amikor rólunk van szó, és hogy megengedett, hogy döntéseket hozzunk, hogy nem dróton rángatsz bennünket, hogy nem vagyunk marionett figurák, hogy adtál nekünk bölcsességet, adtál nekünk értelmet ahhoz, hogy mi is keressük, hogy mi lehet az, ami jó, helyes, és ebben rátámaszkodjunk, tőled kérdezzük meg. Köszönjük, hogy napra kész vagy belőlünk, és kérünk téged, hogy adj nekünk olyan szívet, édesatyánk, hogy fontos legyen nekünk, hogy te mit szeretnél, hogy te mire hívsz bennünket, hogy te miért adtad nekünk azt, amink van, képességeinket, a tehetségünket, az időnket, az életünket, és hogy mit akarsz, hogy kezdjünk vele. Add, Uram, hogy ez egy kérdés legyen nekünk. Akik, Uram, benne vannak olyan helyzetekben, hogy fontos döntések előtt állnak, adj nekik vezetést, segíts ezt végig gondolni, és add, hogy bele tudjanak állni felelősségteljesen a te akaratodba. Kérlek téged, hogy akik ezzel nem törődtek, most hadd gondolkodjanak azon, hogy tényleg fontos-e az életükkel kapcsolatban, hogy hozzád kapcsolódnak-e, hogy az ő akaratuk igazodik-e a tiédhez. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a te akaratod az, hogy mindenki megtérjen és éljen, és az igazság ismeretére eljusson, és az élete kiteljesedjen. Amen.